Sziasztok, Krisztián vagyok, ez pedig a Literatúr első adása, melyben Anton Pavlovics Csehov Fájdalom című elbeszélését vetem analitika alá. Ugyebár általában nem is az elbeszéléseiről, hanem a drámáiról ismeretes a szerző. Ha meghalljuk nevét, akkor olyan színművek juthatnak eszünkbe, mint a Három nővér, a Sirály, a Cseresznyéskert, de ismeretes még a Bánya bácsi, vagy akár a Platonov, a Platonovot pont tavaly mutatták be itt Budapesten, a Katona József Színházban, vagy az Ivanov. Ezek a darabok igen sokáig slendrián módon voltak jelen a magyar köztudatban, és sajnos Csehovhoz egy apatikus, unalmas jelző tapadt. Ez inkább, sok minden következménye. Oktatás, de főként történelmi okok miatt, ugyebár a russzofóbia az a mai napig elég erősen jelen van Magyarországon, és hogy egyáltalában ami orosz, attól óckodik a magyar ember, úgy vélem, hogy ezt kijelenthetjük. Szóval igen, az elbeszéléseit, ha nem is kevesen, de minimálisabban ismeri egy átlag magyar olvasó. Talán a legismertebb közülük a Kutyás hölgy, de ott van még a Mezaninos ház, Tokba bújt ember, bár nem, ezeket azt hiszem nem ismerheti egy átlag magyar olvasó. A Kutyás hölgy az még egy ismerős név lehet. Hogy miért is ezt a művet választottam első adásom témájának, azt hiszem halottak napja után igen aktuális lehet. Plusz egy világjárvány közepén vagyunk, emberek halnak meg. Tudom, emberek eddig is meghaltak, de a halál, mint szüzsé, a halál, mint tény, hogy az ember halandó természeténél fogva, ez március óta sokkal magasabb koncentrátumban van jelen minden háztartásban, minden emberi agyban, a lelkünkben. Aki nem olvasta volna az elbeszélést, röviden gyorsan összefoglalom, Nyuna Potapov elveszt fiát, és ezt a bánatot valakinek csak el szeretné mesélni. Emberek jönnek-mennek, de senki nem hallgatja meg. Nyuna pedig szenved. Ez lenne a szüzsé. Az elemzést érdemes a címmel kezdeni, ez magyarul fájdalom. Hogy miért is tartom ezt egy igazán jó fordításnak, majd a későbbiekben kifejtem, ellenben az orosz cím igazán izgalmas. Taszká. Hogy miért is izgalmas? Már csak annál azoknál fogva is, hogy Vlagyimir Nabokov írógéniusz, orosz írógéniusz volt a 20. században, próbált definíciót adni magának a szónak. Az eléggé szétment annól az interneten, sőt, én még emlékszem, hogy évekkel ezelőtt ezt a definíciót pont láttam Tumblr-ön is. Ez egy angol definíció, ugyebár Nabokov jelentős írói produktumot hagyott angol nyelven, az emigrációjának köszönhető, mindegy, ez egy egészen másik téma. De angolul próbálta definiálni, hogy mi is ez a szó, szóval a taszká szóról írta ezt Nabokov. Az angol nyelvben egy szó sem képes visszaadni a taszká minden árnyalatát. Legmélyebb és legfájdalmasabb pontján a hatalmas lelki gyötrelem egy érzete, gyakran bármi konkrét ok nélkül. Kevésbé szörnyű szinteken a lélek tompa fájdalma, vágytalan vágyakozás, beteg epekedés, homályos nyugtalanság, szellemi agónia, sóvárgás. Bizonyos esetekben áhítozás valaki vagy valami iránt, nosztalgia, szerelmi bánat. Legalacsonyabb szintjén közöny, unalom. Szóval mit is tudtunk meg a taszkáról? Nehezen lefordítható. Nyilván egy orosz olvasónak, egy orosz irodalmi olvasónak sokkal tágabb, sokkal mélyebb jelentéstartománya bír ez a szó, mint mondjuk egy oroszról tanuló külföldinek, teszem azt egy oroszról tanuló magyarnak, még akkor is, hogyha éveket töltött el a nyelvnek a tanulmányozásával, nem ebbe született bele, sokkal nehezebb átérezni a szónak a mélységét. És itt kell megemlítenem, hogy úgy gondolom, hogy Szőlősi Klára ötlete, hogy a taszkát fájdalomként kellene interpretálni, ez egy igazán okos döntés volt, mondjuk az angol miserivel szemben. Miért is mondom ezt? A misery, hogyha szóra gondolok, vagy hogyha meghallom a szót, Inkább környezeti nyomorra fog gondolni, mint mondjuk lelki megnyomorodásra. És bár a magyar fájdalmat is duális, két különböző szinten, értelmeztetőségi szinten lehet dekódolni, ugyebár egy emocionális, kettő, ez lesz a másik, ugyebár fizikai fájdalomról is beszélhetünk. Mégis, hogyha valaki kezébe veszi ezt az elbeszélést, azt se tudja, hogy miről szól. Elolvassa a címet, fájdalom. Megvan az olvasóban már ez az előérzet, hogy nem arról fogunk olvasni, hogy valaki eltörte a kezét, és hogy jaj, ez mennyire fáj. Bár ez is benne lehet a pakliban, főleg az oroszoknál, ugyebár a témák, na mindegy, elég tágak, miért ne lehetne erről is írni. Akkor inkább úgy mondom, hogy Csehovnál, hogyha meglátjuk ezt a címet, hogy fájdalom, ott nem egy kéztörésről lesz szó, hanem egy más szinten kell értelmezni a címet. És akkor maga a szövegtest. Megkapjuk a tempuszt, az időt, a körülményeket és a lókuszt. Esti szürkölet, bérkocsi, esik a hó, szóval az utcán vagyunk, és jön a Potapov, ül a bérkocsiján, és ellepi a hó. Ebben az időben úgy néz ki, mint egy szellem. Ugye már konkrétan így is van fordítva, hogy olyan, mint a kísértet. Privigyenie az orosz, az eredeti szövegben. Olyan, mint a kísértet. Itt azt hiszem beszélhetünk is a műben az egyik fontos vezérfonalról, ami ugyebár a halál. Meghalt Jona Potapov fia, és ő ettől bánatos. Viszont a halál nem csak ebből a szempontból, nem csak ebből a direkt nézetből van jelen a műben. Ha végigvesszük Jonának a viselkedését, főleg egyébként itt a mű elején. Jona Potapov, a bérkocs is olyan fehér, mint a kísértet, ugyebár kísértettel csak akkor találkozhatunk, hogyha valaki meghalt, és a lelke még itt maradt közöttünk. Amúgy a kísértetek és különböző misztikus lények erőteljesen jelen vannak az orosz irodalmi kultúrában, folklórban is. Már csak egyébként a kísértetnek az említésétől lesz valami igazán népies, lesz valami igazán babonás, ösztönszerű, mondjuk így az elbeszélésben. Főleg így, hogy egy öreg emberről beszélünk. Megvan ez az igazán vidéki hozadéka. Szóval a kísértet, ez már rögtön a halálnak az első jele, első értelmeztetési pontja, annyira összegörnyed, amennyire csak egy élő test össze tud görnyedni, és mozdulatlanul ül. A hideg miatt lenne összegörnyedve? Ez nem valószínű, már csak azért sem, mert a későbbiekben ezt írja Csehov. Egész hóbucka eshetne rá, úgy tetszik, akkor sem tartani szükségesnek, hogy lerázza magáról a havat. Nyilvánvalóan nem a hideg, és nem a hó miatt görnyed össze Potapov, Jona. A fájdalom az, ami összerántja. Mégis a fájdalomnak ez a mozgása, ez a mobilitás erőteljesen párhuzamba hozható magával mondjuk a holtakkal. Annyira összegörnyed, amennyire egy élő test összetud. Bár azt írja, hogy élő, mégis az összegörnyedés egy picike burokba történő akkumulálódás. Ez a holtakra jellemző. Ugyebár a holtak pihennek a földben. A pihenésről eszünkbe juthat mondjuk ez a fajta elfekvés, ez a fajta összegörnyedés. Bár magában az összegörnyedésben tényleg ez a fájdalom van benne. A belső fájdalom az, ami összegörnyezti Jonát. A tartás konkrétan a fizikai valójára, a fizikai jelenlétére kihat ez az emocionális, ez a láthatatlan erő. Mozdulatlanul ül, ugyebár megvan ez a mobilitás, az összegörnyedés, mégis az immobilitás is itt van. Látjuk egyébként ezeket az ellentétes mozgásokat, ezeket az ellentétes jelenségeket, amivel Csehov dolgozik? Egyszerre mozog, vagy mondhatjuk ezt egy mozgásnak, egy rezgő, egy statikus mozgásnak, és mégis mozdulatlanul ül, és még nem is akarja magáról lerázni a havat. A hó miatt pedig fehér, mint a kísérte. Már a hónak az említése is, ugyebár a hóban van valami lunár, és van valami kísérteties erő. Tisztaság, ugyebár halál után a kísértetek, hát kísérteni járnak vissza, visszajárnak az élőkhöz. De nem feltétlenül bosszúállás miatt. Legalábbis az orosz irodalomban nem bosszúálló kísértetekkel találkozhatunk, hanem csak megjelenő, kommunikáló kísértetekkel találkozhatunk, kísértetekkel, kísértetekről olvashatunk. De hát Jona nincsen egyedül. Itt van a lovacskája, Losagyenka, az orosz szövegben is. Ez azért is kifejezetten érdekes, mert hogy nem Losagy, ez a ló oroszul, és nem Losatka, hanem Losagyenka. Duplán kicsinyítve van a szó, ami, bár az oroszok mindent kicsinyítenek, mégis arra enged következtetni, hogy kifejezetten fontos számára ez az élőlény, nagyon fontos szerepet tölt be a ló az életében, aki olyan, mint egy garasos mézes kalács, lovacska ő is a hóban, átveszi Jonának a viselkedés mintáját, ő sem mozdul, csak áll és gondolkozik. Ugyebár ez az observáló, meditáló attitűd szintén fontos és jelentős az orosz irodalomban, gondolkoznak. Ugyebár ott van ez az ország, ott van ez a hatalmas nagy birodalom, ugyebár akkor még birodalomról beszélhetünk, felfoghatatlan méretekben, az évnek a háromnegyede sötétségben telik el. Mit csináltak? Ittak és gondolkoztak. És még az állatra is kihat ez a szokás. Gondolkozik a lovacska. Aki hasonlít a mézes kalácshoz, ez egy érdekes kontraszt. Már csak azért is, vagy legalábbis, hogyha már a teljes szöveg ismeretében gondoljuk végig a művet, hogy ott van a halál, mint szüzsé, és mézes kalácsról beszél, egy olyan dologról, ami örömet okoz a gyerekeknek. Talán Jona is vett annó a fiának mézes kalácsot? Ez nem derül ki a szövegből. Nem is találunk rá példákat. A fiáért érzett szeretetről igen, de az, hogy tényleg 7 éves korában vette a fiának, mert mikor a fia volt 7 éves, vette mézes kalácsot, mézes kalács lovacskát, azt nem. De ez nem is probléma, mert belegondolhatunk tényleg, hogy milyen kapcsolat is lehetett igazán Jona és a fia között, de erről majd később. És állnak. Most a városra leszel az est homálya, a lámpások sápat fénye eleven tűzé változik, az utcák forgataga nőttön nő. Egyre sötétebb lesz, és megjelennek a fények, ugyebár a lámpások kigyúlnak az utcán. Ez azért is nagyon fontos, mert napvilágban az igazi valójukban látjuk a dolgokat. Gogol, Nyevszkij Prospekt, ne feledjük. Ne bízzunk a Nyevszkij Prospektben, ezt ő is megírja. Napvilágnál egészen más képet mutat a város. Hogyha már mesterséges tüzekről, mesterséges fényekről beszélünk, nem mindenhova hatol be a fény, egy egészen más arcát mutatja az a hely, ahol játszódik a történet. Plusz a szürkület, a befelé fordulás, ez csak erősíti az olvasót, hogy Jona helyébe képzelje magát, plusz Jona is megkapja az elegendő emocionális töltetet, hogy felgyülemeljen benne az, aminek tényleg ez a fájdalom, és hogy a mű végén ez valamiféle megoldásban le is tudjon csapódni. Szólnak hozzá, ugyebár itt találkozik különböző férfiakkal, katonával. Itt nagyon érdekes alapvetően az a, szinte ez az igazán emberi viselkedés forma, amit a katona követ. Itt már találkozunk azzal, hogy Jona csak beszélni szeretne valakinek a fájdalmáról, hogy tényleg az ő fia meghalt. Ez nem igazán tud megtörténni. Miért? Nem tud még róla beszélni, bár akar, nem tud róla beszélni, mert hogy friss az élmény. Hogyha szeretné, és el is szeretnék kezdeni valahogy ezt, hogy mindent kiadni magából, ott akad a hang a torkán. Plusz, ha megnézzük Jonának az interakcióit a különböző utasokkal, nem tudja megfelelőképpen verbalizálni az érzéseit. Ne gondoljon senki semmi rosszra, de Jona egy kocsis. Nem egy tanult közegből való ember, Ugyebár ez is csak egy feltételezés. Ki tudja, lehet, hogy egy leszegényedett úriember. Erre elképesztően kicsi az esély. Csehova a lezűlött, leszegényedő nemességről bőven írt. Lásd, Cseresznyés kert. Nem ilyen karakterekkel találkozunk. Jona egy szegény, egy alsóbb rétegből való főhős. Valószínűleg nincsenek is meg hozzá igazán a verbális eszközei, nincs meg hozzá a tudás, ami által ki tudja fejezni lelkének a bánatát, hogy miért is annyira fájdalmas neki az, hogy a fia meghalt, és hogy hogyan is kellene, milyen tónuson, milyen szavakkal, kifejezésekkel kellene körülírnia ezt az érzetet, ami benne van, meg egyáltalán elmesélni a tényt. És akkor itt kapunk egy igazán emberi, egy elképesztően tipikus viselkedés mintát a katonától, mikor Jona azt mondja, hogy tudnélik nagyságos úr, a héten meghalt a fiam. Mit felszól rá a katona? Miben halt meg? Nyilván itt is kasztok közötti különbségekről beszélünk. Viszont valóban ez volt a megfelelő kérdés egy apának, aki gyászol. Egy apának, akinek meghalt a fia. A történet nem egy természetes dologról szól, nyilván. Ebben van egy elég erőteljes természetellenesség. A szülő nem temetheti el a gyermekét. Ez ellentmond minden természeti törvénynek. A gyermeknek kell eltemetni a saját szülőjét. És ezt megtetézi az, hogy a katona nem azt kérdezi, hogy és hogy van? Hogy van, öreg? Hogy vagy? Ugyebár lehet nem is magázná tegezni. Hogy vagy? Hogy érzed magad? Nem azt, hogy miben halt meg. Miért is? Rögtön magát képzeli egyébként ebbe a helyzetbe a kérdező, ugyebár a katona. Mint hogyha kicsit félteni a saját életét is. Mint hogyha egy olyan szubstantíva lebegne a levegőbe, tegyük fel azt, egy járvány. Az az igazság, hogy velem is megfordultam úgy többször. Többször hallottam már ilyen kinyilatkoztatásokat, vagy ismerőseimet, akiknek azonnal egy halálhír bejelentésekor oda kellett tenniük, hogy nem koronában halt meg. Mint hogyha, ugyebár attól féltek volna, hogy én azt kezdem, Úristen, koronában? És akkoriban egyébként elég gyakoriak voltak a járványok, szóval miért ne? Miért ne egy járványtól tartatott volna a katona? Miben halt meg? Viszont miért is kérdezné meg Jonát, hogy érzi magát? Nem is kell. Jonának szomorúnak kell lennie. Ez gyakorlatilag a predesztinációja írói szempontból, meg az elemzés is ettől lesz igazán érdekes. Jona egy szomorú hős. Jonának át kell esni ezen a taszkán. Ugyebár ez is egy tisztító folyamat, amit szintén Csehov mond majd a későbbiekben. Utána jön három utas, akik olcsóbban utaznak, mint kellene, sokkal kevesebb pénzt adnak Jonának, három emberért nem 20 kopejka, azt hiszem 20 kopejka van a szövegben, 20 kopejkát kellene adni, hanem sokkal többet. A hármas szám alapból misztikus szám. Nekem itt rögtön amúgy a párkák jutottak eszembe, folyamatosan vitatkoztak ezek az utasok. Nagyon kellemetlenek voltak, bántották Jonát, és itt van is egyébként egy szövegpélda. És Jona inkább hallja sem, mint érzi, hogy egy kéz hátulról tarkol egyénté. Ugyebár itt megtörténik egy második fizikai fájdalom. Az elén volt az összegörnyedés, viszont itt konkrétan egy egészen más helyről, egy más szemétől jövő fizikai bántalmazás jön, ami által, ugyebár Jona a receptor felfogja ezt a cselekvést, és fájdalmat kellene éreznie, de ugyebár inkább csak hallja, mint hogy érzi. A taszka, a fájdalom, a lelki gyötrődés, az agónia annyira kihatott már rá, hogy teljesen inszenzibilitás, ez az érzéketlenség lesz úrrá rajta. És ezen is csak nevet, és azt mondja, hogy de végak az urak. Egyébként az út igen göröngyösen történik meg, Jona nem tud koncentrálni az útra, hogy merre is kell mennie, folyamatosan neki megy embereknek, a lova lefejeli valakinek a vállát. Ez az út, ahogy egyik pontból a másikra ér, hogy viszi az utasokat. Nekem itt rögtön két szempont jut eszembe. Egy, hogy ez az út maga az élet. Hol kisiklik, hol irányban tudunk maradni. És egyébként azt még a katona mondja, hogy haha, hogy mindenki alá tesz. Ezt ironikusan mondja, de hogy ez is az interakció. Te mész egy úton, és nagyon sokszor egyébként nem együtt haladunk másokkal, hanem szembe jönnek velünk. Ugye, bár most ez egy absztrakt feltételezés, sokkal elvontabban kell kezelni a kérdést. Plusz a pénzért, kocsin, ráadásul lóval történő utaztatás. Egyrészt ez az alvilági Káron, aki a csónakjával a holtakat viszi át egyik, az tükszön, egyik partra a másikra. Ez is eszembe jutott. És hogy miért is emeltem ki a lovat? A ló, mármint az orosz irodalomban, az maga az orosz lélek. Elsődleges és tökéletes irodalmi példa. Bűn és bűnhődés. Raskolnikov álma. Amikor azt álmodja, hogy verik a lovat, hogy egy csapat részeg, azt hiszem kijön a kocsmából, és verik a lovat, és csak ütik, rúgják, mindent csinálnak a lóval, ugyebár ez a ló maga Raskolnikov, és egy kicsit az egész orosság, az egész átlag orosz ember. Itt is azért fontos az, hogy ló van a történetben. A ló az maga az orosz lélek. Ahogy a magyaroknak is nagyon fontos, ugyebár a ló, mert mi lovas nemzet vagyunk, az oroszoknak szintén ezer egy ilyen történetet lehet amúgy olvasni. Szintén egy másik adekvát példa, Lermontov korunk hőse, ott bőven találunk egyébként lovas párbajokról, leírásokat, lóadásokról. Úristen, egyébként a korunk hőse egy zseniális alkotás, mindenkinek ajánlom. Remélem, hogy majd lesz alkalmam rá beszélni róla. Szóval igen, az a lósagy, a lósagyenka, ez itt a műben maga az orosz lélek. Igen, és lerakja a három fiatalembert Nyona, és itt jön alapvetően az egész szövegnek a gócpontja, az egész szövegnek a legfontosabb része, ezt fel is olvasom. Megint egyedül maradt, megint kezdődik számára a hallgatás. Fájdalma, amely rövid időre elcsitult, ismét föltámad, és még nagyobb erővel nehezedik lelkére. Jona szeme aggodalmasan, fájdalmasan kutat a tömegben, amely az utca mindkét járdáján hullámzik. E sok-sok ezer ember között vajon nem akad-e egy, aki őt meghallgassa? De az emberek szaladnak, ügyet sem vetnek Jonára és fájdalmára. Fájdalma óriási, határtalan. Ha Jona melle megszakadna, és kiömlene belőle a fájdalom, tán az egész világot elárasztaná, de mégsem látszik. Az az óriási nagy fájdalom olyan kicsi kis héjba fészkelte be magát, hogy még nappal, lámpással is hiába keresnéd. Gyönyörű, zseniális. Megint egyedül maradt, ugyebár megint kezdődik számára a hallgatás. Ahogy mondottam, Jonának nincsenek meg a megfelelő verbális képességei, hogy szavakba tudja foglalni ezt az agóniát, ami most benne él. Szóval itt a hallgatás, az egyrészt az, hogy nincs is kinek elmondania, Csehov inkább itt erre vezeti rá a fonalat, plusz a hallgatás a kompetenciából is adódik. Fájdalma, amely rövidre elcsitult, egyébként ez is érdekes, hogy hallgatás elcsitult. Elcsitulni mit tud? Ami hangot ad ki, mondjuk ami beszélni tud. Ismét feltámad, és még nagyobb erővel nehezedik lelkére. Itt már egy materiális réteget, egy materiális szempontot ad a fájdalomnak, ugyebár van emocionális, fizikai, ami érezhető, és ez még jobban elmélyíti a fizikai értelmezhetőséget. A fájdalomnak súlya van. Jön a szeme aggodalmasan kutat a tömegben, amely az utca minket járdáján hullámzik. Igen, és a történet alapvető egyik tanulsága, hogy sokkal jobban kellene egymásra figyelnünk. Az embereknek nincsen már idejük egymásra, nem figyelnek a másikra. Hiányzik az összeölelkezés, amiről Dosztojevszki is ír, ez az abnyimánye, összeölelkezni a másikkal, hogy egy kohézióban, egy adott térben együtt felebarátunkkal tudjunk létezni. Ez ma sincs meg. És mennyire érdekes, hogy ezt az elbeszélést a 19. század végén írta, és akkor is ez egy probléma volt. Ezt tartom zseniálisnak amúgy Csehovban, és úgy általában a 19. század irodalomban, főleg az oroszoknál, hogy azt mutatja be, az ember hogyan érzett és gondolkozott, és időről időre arra jövök rá, hogy az ember nem változott sokat. Alapvetően nem változott sokat. Minden ugyanolyan maradt. Vannak technikai vívványok. Van autó, telefon, tévé. Át tudunk repülni pár óra alatt Európából, Amerikába. De az ember azért mégis ugyanolyan maradt. Ugyanazokkal a hibáival, és ugyanazokat a hibákat követjük el. Ezek klissék. De attól függetlenül, hogy klissé még igaz. Ugyebár a klissék is egyébként csak agyonrágott. Viszont fontos szentenciák. Jó, moron lesz többé-kevésbé. Fájdalom óriás és határtalan, itt megpróbálja egyébként körülhatárolni, hogy hogyan is lehet felfogni ezt a fájdalmat, és hát ennek és ez határtalan. És ezen a ponton, itt a következő mondatban Csehov megadja a lehetőséget arra, vagy igazából alátámasztja azt, hogy miért is lenne fontos az, hogy Jona verbalizálni tudja, hogy el tudja mondani, hogy miért is szomorú. Ha Jona melle megszakadna és kirömlene belőle a fájdalom, talán az egész világot elárasztaná, de mégsem látszik, elárasztaná. Özönvíz. Jona, a Jónásnak a megfelelője. A Jónás történetet ismerjük, cethal, pusztulás, minden van benne. Szóval nomen est omen. Amúgy a neveket elég adekvát megvizsgálni irodalmi művekben, hogy miért, vagy milyen többletet adhat hozzá a sztorihoz. És itt is nagyon fontos, az oroszok nem úgy tényleg, agyon lehet, mindent lehet vizsgálni a neveknél. Könyveket, több ezer oldalt írni. És ez a pusztulás itt is megvan, de inkább egy medicínát, egy gyógyulási lehetőséget ad itt Csehov. Mert hogy az özönvíz, a bibliai özönvíz is, vagy akár az ókori felfogás, Filemon és Baucis, úristen, nem fog eszembe jutni, de megvan az ókori özönvíz is, mikor a köveket hátuk mögé kellett dobniuk. Nem jut eszembe, bocsánat, azt nekem is meg kellett volna felvétel előtt néznem, de hát így hiteles. Mert hogy minden mocskot, minden emberi atrocitást, ami nem isteni, ami csak ártó, és most esetleg fizetem, ártó, azt mind meg lehet tisztítani egy özönvízzel. Viszont az özönvíz után újra eljön az aranykor. Arra újra lehet építkezni. Az özönvíz lehetősége, és itt meg kell Jónának a melének szakadnia, az pont a beszéd lenne. Az a beszédnek kell lennie, ami ugyebár a végén meg is történik, visszamegy a szálláshelyre, ahol nagyon apokaliptikus leírás kapunk Csehovtól, kájha, zsúfolva emberekkel, mind kocsisok, mind talán karónok, mind holtakat visznek át egyikre a másikra, nem tudni. De szintén nem hallgatja meg senki, és kimegy a lovacskájához, és a ló meghallgatja. Ez talán egy önfeldolgozás amúgy, mert hogy mondtam, a ló az maga az orosz lélek, és mint hogyha magával beszélne, Jona a fájdalmáról. És hogy mi is történik utána Jonával? Hát ez nem derül ki, és nem is tudjuk meg. De pont valamelyik nap jutott eszembe, és ez is akár egy elemzésnél, hogyha ezt le is szeretnék írni, vagy egy cikket írni, vagy mit tudom én, szakdolgozatban feldolgozni, simán lehet, alá kell támasztani. Még Szabadkán egy temetésen a szerd nagyanyám mondta, hogy ha az urnára hó esik, vagy a koporsóra, tehát mindkettőnél, akkor újra halál várható a családban. És mivel hóesés itt nem feltétlenül csak érzelemfestő hatása van, mert hogy maga az időjárás, az Jonának a lelki kivetülése, nyilván, ez egyértelmű. De akár ez is lehet egy szempont, hogy a fiát neki hóban kellett eltemetnie a Hidegföldbe, ugyebár ami már az egyetlen felesége lesz, a Hidegföld, ezt pont Jona mondja, feltetően ott is hullott hó a koporsóra. És nem tudni, hogy ez más szláv népeknél is ez a babona éle, mert ez egy babona, de ezt tudni kell, hogy azért ezeket elég szépen átvették egymástól a keleti, nyugati, meg a déli szlávok, egymás között cserélgették. Nem csak a nyelvüket, nem csak a szavakat, de ezeket a babonákat is. Szóval például egy famotívum, egy fahasonlat, nagyon hát hasonló lesz mondjuk az oroszoknál is, és akár a szerbeknél is. Szóval igen, a fájdalom. Azt hiszem, tényleg halottak napja után, ez pláne aktuális. Én akkor gondoltam nagyon sokat, és akkor olvastam el többször is ezt az elbeszélést, mikor tavaly a nagymamám elment tőlünk, és ugyanezt éreztem, mint Jona, hogy folyamatosan beszélnem kellett, folyamatosan mások emlékezetébe is be kellett vésnem a nagymamámat, még akkor is, hogyha nem találkoztak, mert kicsit úgy voltam vele, hogy tovább viszik. Mások tovább viszik az ő emlékét, mit tudom én, tényleg, hogyha valakinek meséltem róla 5 évvel később egy mosogatás alatt eszébe jut, hogy én egyszer meséltem a nagymamámra, hogy mennyire nagyszerű ember volt, és hogy mennyire nehéz volt akkor, milyen nehéz hónapokat kellett átélnem, mert hogy rettenetesen hiányzott, és még most is nagyon hiányzik. Ezt az elbeszélést úgy gondolom, az értheti igazán, akit ennyire közvetlenül megérintett a halál, és ezt mennyire nehéz feldolgozni, és hogy ez a, és a gyász, hát, az soha nem múlik el. Nyilván a fájdalom, a taszka idővel más szintekre megy át, más szinteken nyilvánul meg. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ezt megérte Csehov. Anyukám kérdezte tőlem pont, hogy miért ennyire depresszív elbeszélés választottam, miután elolvasta. Mitől jelenne jobb, hogyha most mondjuk egy komédiát hoztam volna? A szomorúság minden nemzetnél az egy nagyon, nagyon gazdag táptalaj volt az íróknak, a költőknek, a művészeknek, ezt így kijelenthetjük. Mert egy elképesztően generális és ösztönös érzelemről van szó. A fájdalomtól és ettől a szomorúságtól érezhetjük talán magunkat egy részt is igazán embernek. És mindig a fájdalom lesz a bizonyítéka is. Ezt most megpróbálom úgy mondani, hogy ne legyen klissé, hogy tényleg valami fontos volt. Én ennyit gondoltam első adásnak. Remélem, tetszett nektek, és hogy a későbbiekben is velem tartotok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogy megosztottam veletek Csövnek ezt a remek művét, hogyha még maga a podcast nem is tetszett, de remélem, hogy minél többen elolvastátok, és ki tudja, lehet, hogy több csavót is fogtok olvasni. A későbbi olvasmányról jelentkezni fogok. Ha tetszett a podcast, akkor kérlek, jelezzétek nekem, meg hogyha egyáltalán az elbeszélés, írjátok meg nyugodtan az Insta oldalon, Literator, vagy küldtetek nekem a privát oldalon is üzenetet, és osszátok, kövessétek. Köszönöm szépen a figyelmet, én Krisztián voltam, és ez volt a Literator. Sziasztok!